Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Láncreakció Podcast ünnepi adása, de miért is mondom azt, hogy ünnepi adás? Nem azért, mert Gyula nincsen velünk, annak nem örülünk annyira, de télakol.
Télakol.
Szökésben van, valami más dolga van éppen, hanem az ünnepiség arra vonatkozik, hogy, de nem is árulom el, hanem inkább megkérdezem Gyurit, hogy igaz-e, hogy te tegnap este buliban voltál.
Igen, igaz.
No, hát ez tök jó, és milyen buli volt, mit ünnepeltek?
Hát ez nekünk az egyik hagyományos ügyfélpartink az évben.
A nekünk az a Clementine.
Az a Clementine cég. Ezt évente tavasszal, hát a kezdetén április legelején, aztán most már évről évre egy-két napot mindig statisztikailag tolódott, olyan egy kicsit, mint a hold fázisok, meg a Gergely naptár előtt a naptár, tehát valahogy mindig egy picit így tolódott, úgyhogy most már május végén vagyunk. Mindig felfeldobom időnként a kollégáknak, hogy nem lehetne pár héttel korábban, de mindig mondják, hogy nem, és ezért meg azért, úgyhogy most már május végén van, de minden évben van. Talán a Covid alatt maradt ki egy-kettő, de az értető okok miatt, de egyébként minden évben rigorózusan megünnepeljük, és akkor ügyfelekkel együtt egy ilyen, hát úgy hívjuk, hogy születésnapi parti.
Mármint a Clementine születésnapi partia.
Így van.
És hogy képzeljem el, milyen esemény ez az esemény? Hol volt például?
Hát most egy ilyen társas játék, illetve videójáték kocsmában volt.
Oh.
Nem tudom, hogy van egy ilyen műfaj, meg néhány ilyen képviselője Magyarország, az egyik ilyenben volt. Enter Bar nevű helyen egyébként. De minden évben, hát ugye a karakterünknek megfelelően igyekszünk valamilyen agyas dolgot csinálni. És akkor most ilyen kicsit banálisabbak, mint hogy volt, amikor ilyen póker versenyt csináltunk, meg ilyen szabadulószobák, meg ezek. Tehát ilyen tulajdonképpen évre egyre nehezebb most már valami kreatívat kitalálni, vagy igazán bombasztikusot, mert már nagyon sok mindent csináltunk. Hát nem kérdezted meg, de ez már a 18. Nekem a legesleg emlékezetesebb idáig azért az, amit a lovin csináltunk. Lóversenyt.
És lehetett fogadni?
Így van.
Tehát mindenki az volt, hogy a tiketeket?
Nagyon ritkán, nem is tudom, hogy most éppen van-e mostanában, de nagyon ritkán szokott lenni hétközi futam. És akkor tudtuk úgy, hogy valahogy a hétközi futamra rászerveztünk. Az Ügetőn volt, azt hiszem.
Aha.
És akkor ennél már csak az volt a döbbenetesebb az egészben. Mert nagyon jó pofa volt, mindenki kapott ilyen bónszerű valamit, hogy így le tudtunk fogadni. Nem tudom, egyébként ez mennyire szabályos, de talán már elévült, mert jó régen volt. Meg hát tényleg ilyen 100 forintos nagyságrendben, de hát élvezetes volt. Aki még akart, az pluszba tudott venni ilyen kuponokat, vagy bont, vagy nem is tudom, hogy volt, de hát így is szerintem lehetett szurkolni a lovaknak. Fantasztikus hangulata volt az egésznek. És ennél már csak az volt a legdöbbenetesebb, amikor én teljesen euforikus állapotba kerültem egyébként, és egyik ügyfélről a másikra szálltam, mint egy ilyen elbódult méh, és így kérdezgettem őket, hogy hát így hogy érzik magukat, mert én kurva jól voltam. és hogy volt-e már egyébként itt a lovin, mert én még soha. És hát persze mindenki így hűse, és tök jó, mert végül odaértem a Lacinak hívták a idősebb kollégát. Akkor Laci, tök jó, nem? Hát igen, tök jó. És voltál már itt, mert én még soha. Hát igazából ő szokott, mert tulajdonképpen van egy lova. És kiderült, hogyha csak egy 8-at részben is, azt hiszem, de egy tulajdonosa volt egy lónak.
Az egyik versenylónak.
Ami rendesen futott is időnként. Sajnos ma nem fut a lovam.
Aha.
Szóval az elég sok.
Neki kevésbé volt meglepő.
Egy matematikus, meglepő. Aki nem az, hogy fogad a lovén, hanem van neki lova.
Akkor ő érti a valódi esélyeket. Értem, és akkor most ezek szerint az Enter Bárban mulattátok az időt, de ez azt jelenti, hogy nem tudom, volt egy vacsora talán, gondolom, és aztán pedig mindenki társasozott?
Fordítva volt.
Tehát az, először mindenki társasozott,
kajához aztán... Kajához jussál, végig kellett több órát társasoznom.
Ajaj.
Tehát először volt egy hosszú, megnyitó beszéd, nem, de azt én csináltam, vagy én vezettem fel.
Aha.
Nekem ez volt a legnehezebb az estében, és utána pedig ilyen asztaloknál volt a Magyar Társasjáték egyesületnek az aktivistái voltak velünk, három nagyon kedves animátor, mondjuk hívjuk így, akik segítettek ezeknek a játékoknak a gyors betanulásában, és akkor ott játszottunk. És csapatok is voltak, akkor egyfajta versengés volt, tehát gamifikálva volt, hogy maga a társas játékozás volt gamifikálva, tehát egy ilyen meta game volt, hogy ki ér el jobb eredményeket, melyik csapat a különböző társasjátékokban. Én innen is köszönöm egyébként a kollégáimnak is, meg a segítségeinknek is, hogy ilyen jól összerakták, mert mindig utólag meg kell köszönnöm, mert ebben tényleg mindig egy csomó meló van, hogy végül is másoknak is szórakoztató legyen egy ilyen egyszerű tematika. Ezt jól össze kell rakni. És...
Milyen társasjátékokkal lehetett játszani?
Meg nem mondom neked.
Jó.
Tehát ilyen otthon is tudsz ilyen. Persze nyilván ezek most ilyen party, úgynevezett party játékok voltak.
Értem.
Tehát nem annyira definiált a résztvevők száma, és úgy nagyjából egyformán be vannak vonódva.
És nem 6 óráig tart, nem tudom, nem egy katantelepesei, vagy ilyesmi, igen, ami nagyon igen, hosszú, igen. Hanem...
Meg nem nagyon bonyolult a szabályrendszere, bár volt, ami nekem majdnem ilyen földfoghatatlan volt, meg el is rontottam a játékot, és utána szégyenítettek, mert igazából meg is érdemeltem, mert nem éreztem meg egy szabályt, és utána az visszahatott a játék egészére.
Uh-huh.
És volt olyan, ami kooperatív volt, meg volt, ami ilyen versengőbb volt.
Uh-huh.
Én most a jellegénél fogva én a kooperatívabbakat jobban szeretem ilyen helyzetekben.
Értem. És akkor lement ez a társasjáték session, és aki győzött, az kapott először vacsorát? Vagy mindenki kapott azért?
Pont az a csapat győzött, aki először tudott aztán a vacsorához férni, de ez teljesen véletlen volt.
Nem
akkor
volt
még nem tudhattuk, mert
értem.
Később derült ki.
És akkor ennyi volt a dolognak a céges vonatkozása, hogy az elején volt egy beszéd, és aztán innentől kezdve már csak a...
Ó, hát ezt mi nem szoktuk így orvérzésig nyomatni, tehát így...
Uh-huh.
Aki azért eljön, azért általában szokta tudni, hogy hova jön. És akkor igazából én annyit szoktam csinálni, mindenkit köszöntök, hogy jött.
Értem. Szóval akkor nem volt mondjuk egy ilyen történelmi visszatekintés a Clementine elmúlt 18-19 évére?
Nem volt.
De nem baj, akkor most bepótolhatjuk, mert én viszont arra kíváncsi lennék, hogy ez a 18-19 év, ez jó
de
sok.
De szoktunk sóhajtozni a régi ügyfelekkel, a régi szép időkről. Az persze, te abszolút boomerkedés az mindig megvan.
Értem, az is valami, de mondjuk az itt tartalom szempontjából kevésbé érdekes.
Attól függ, kik hallgatják.
De mondjuk az igaz. Szóval, hogy én azért kíváncsi lennék a történelmetekre, azt tudni vélem, hogy 2004-ben alapult a cég, de akkor még nem így hívták.
Hát a jogi része az 2004 őszén történt meg, mert akkor már tudtuk, vagy a nyáron voltak beszélgetések, hogy az SPSS nemű szoftvernek a képviseletét el kellene, hogy láss egy agilis, friss, új csapat ahhoz képest, aki korábban csinálta, és akkor kerestek erre jelentkezőket, és nem csak mi voltunk egyébként a jelentkezők, de aztán utána, hogy úgy látták, hogy az elképzeléseiknek ez a csapat felel meg leginkább, és akkor mondták, hogy hát a fönnmondási processzus ugye a másik társaságnak az annak volt egy időzítése, tehát ilyen évvégében lehetett, utána még egy pár hónap, és akkor így aztán 2005 április 1-én indultunk el hivatalosan.
Értem.
Mint SPSS Hungary.
SPSS Hungary. Az SPSS az IBM-é volt akkor már?
Nem. Nem, az SPSS az egy amerikai, chicagói helyszínű tőzsdéjegyzett cég volt.
Értem, akit később, de később felvásárolt az IBM, nem?
2009 nyarán felvásárolt az IBM.
Egyébként szeretném elmondani, hogy én az SPSS-t egyszer tanítottam. Ez nálatok nem olyan meglepő.
Gyóny nekünk.
Igen.
Fiam.
De... Az a helyzet,
emberek százaival jársz, de az is lehet,
cipőben?
Hogy ezres számban mérhető az, aki valaha Magyarországon tanított SPSS-t.
Igen, de
biztos, hogy
több szinte
száz.
Teljesen biztos vagyok benne, hogy ezen több száz ember közül én vagyok az, aki a legkevésbé ért az SPSS-hez, vagy értett már akkor is.
Mókás lenne egy ilyen versengés szerintem.
Igen, de biztos, hogy én nyerném, mert ez úgy történt, hogy...
És ezt az elődnek soha nem, tehát így hónapok teltek el.
Neki ezt nem mondtam, de hát ha majd most hallgatja.
Soha nem merted elmondani.
Nem, de hát szégyen volt is tulajdonképpen, de vagy csak mert részben. De az történt ugyanis, hogy én a programozó matematikus szakára jártam az ELT-nek.
Ahogy az előd is.
Ahogy az előd is, aztán én ezt egy kicsit túl hogy mondjam, túl sok matek volt, és ezt annyira nem szerettem, mint a programozást, úgyhogy a 3 éves BA képzés után áthallgattam a szociológiára, szintén az ELTE-n, és akkor és jártam a szociológiára egy pár évig, és ott viszont hát nagyjából én voltam az, aki a matek...
És ez mikor volt, Feri?
Ez 2000, nem tudom, várjál, ezt most nem tudom, hogy mikor volt, hát várjál, 86, 90, 93, 4, ilyesmi.
Talán. Akkor nekünk ott találkoznunk kellett.
Hát de nem találkoztunk.
Mert én meg a negyed évtől, amikor fizikuson negyedéves voltam,
áthallgattam. Őrület.
Ami 94-től, azt hiszem.
Hát akkor simán lehet, hogy... De nagyon sokan jártak akkor a szociológiára amúgy.
Nagyon divatos dolog volt.
Divatos dolog volt. Na és akkor én, mivel ugye matekból felmentést kértem és kaptam, mondván, hogy mégiscsak van egy matematikus diplomám, ne kelljen már, és egy idő után bennem felmerült, hogy én szívesen tanítanék, és kaptam egy kurzust, az volt a címe, hogy bevezetés a számítógép bekapcsolásának művészetébe. Ezen a címen volt meghirdetve, és az évfolyam társaimat, meg az egyen fölöttem járókat tanítottam.
És egy csomó bölcsész csajt lehetett tanítani. Ez ott a
egészen,
fő.
De egészen pontosan ez volt az oka. Egyrészt, és aztán másrészt egyébként így is kerültem ki a tanszékről, amikor is egyszer néhány évfolyam társnőm, szintén bölcsész csajok, azok rábeszéltek, hogy üljek be velük a nagy matek ZH-ra, és írjam meg én is, és majd ők a két oldalamon ülnek, és lemásolják rólam. Csak sajnos a végén beszedték a dolgozatainkat, mert észrevették ezt a másolásdit, és mondták, hogy rá kell írni a nevünket is a papírra.
Érdekes, én is el tudnék ilyen sztorikat mesélni.
egyfajta keresztje ez azoknak a természettudományos végzettségű embereknek, akik aztán átkerülnek a bölcsészkarra. Na, úgyhogy még ezelőtt a kínos ZH történet előtt, aminek aztán az lett a végül, többé már nem taníthattam sajnos a szociológián. Szóval előtte volt egy fél év, azt hiszem, amikor SPSS-t kellett tanítani, és mondtam, hogy hát jó, én végül is már láttam számítógépet, és akkor szerintem tényleg csak egy fél éven át tanítottam, de leginkább csak azt, hogy hát ahogy az orosz tanárok képezték át magukat, angoltanárra mindig a következő szeminárium előtt átnéztem a megtanítandó részt, és akkor elmondtam, mindenki bólogatott, hogy oké, ezt kb. Értik. És aztán én nem jegyeztem meg, soha nem használtam például SPSS-t vagy SPSS-t. Hogy mondjuk egyébként SPSS-nek? Ti SPSS-nek mondjátok.
Ahogy akarod.
Így hát semmilyen nyomot nem hagyott, és lényegében máig nem tudnám megmondani, hogy pontosan mire jó az a szoftver, vagy mire volt jó az a szoftver. Statisztikai számításokra, nem?
Hát akár. Tehát igazából nagyon sok mindenre is jó. Tehát van, aki ezzel főz kávét, vagy ezzel mos fel. De ennek az akronimának a felfejtése, az eredeti felfejtése, bár ez sem teljesen hivatalos, és most ugye megint az elődre kéne hivatkoznom, azt hiszem, ő írt erről cikket is, valahol meg lehet találni neten, mert hogy többféle felfejtése van, de ez a Statistical Packages for Social Sciences, ez
az
eredetie, és ez az Illinois Egyetemen 1960-as évek végén járunk, 68-69, amikor doktorandusz arcok írtak, hát természetesen nagy gépekre, mert ugye nagy gépes rendszerek voltak, olyan standard statisztikai csomagokat, amik mondjuk ilyen szórásokat, meg kinézett próbák, meg egyéb és társaikat elkezdtek ugye számolgatni, és ugye standardizált volt, tehát hogy le volt rendesen programozva, nem kellett újra megcsinálni, és ugyanazokat a próbákat lehetett ugye alkalmazni ilyen eljárásszerűen. És akkor ezeket rendezték egy ilyen programcsomagba. Nagyon hasonló tulajdonképpen ez mondjuk a mai ilyen Pythonos package-ekhez szerintem.
Értem. Aha.
És hát annyi volt, hogy ez viszonylag sokáig megmaradt ilyen egyetemi körökben, de aztán utána még már az elején, tehát mondjuk a 70-es évek közepétől azért végétől felmerült az igény arra, hogy hát azért ez valamilyen üzleti formában működjön, mert hogy azért más is, tehát egyre szélesebb körben használták ilyen társadalomtudós körökben, és akkor meg kellett neki valami szapport, és akkor valamikor a 80-as évektől lett ez egy ilyen piacos úttermék, hogyha jól emlékszem.
Jól gondolom, hogy amikor ti 2005-ben elkezdtétek a magyarországi képviseletét ennek a szoftvernek, akkor az nem pusztán egy kereskedelmi tevékenység volt, hanem egy ilyen edukációs, piacépítő dolog is. Vagy szóval azt gondolnám, hogy nem kell nagy céget csinálni ahhoz, hogy egy szoftvernek a képviseletét ellássa az ember, ha csak egyébként nincs abban az is benne, hogy segítünk a vevőknek alkalmazni azt a szoftvert.
Persze. Tehát tulajdonképpen az, hogy te, nem tudom, számlát tudjál nyomtatni meg, hogy kódot tudjál generálni, az nem kell nagy iroda.
Igen.
Nekünk az első pillanatokkal az volt az ambíciónk, hogy hát, hogyha ezt használni is tudni kell, és akkor ezt oktassuk, szaportáljuk, segítsük. Illetve, hát ugye most mi alapvetően az SPSS-ről beszéltünk, de nem csak az SPSS-ről kell beszélni, sőt, bennünket alapvetően nem ez érintett elsősorban. Ugye ez volt a statisztikai programcsomag, meg ez, amit sokkal több mindenki tanulhatott az egyetemen, megoktatták az egyetemen, tehát mindenféle társadalomtudományi, meg marketing és egyéb kurzusokon. Ezt még nem mondtam, ugye az elején az a mondat hiányzott még, hogy tulajdonképpen amire aztán úgy elég standard alkalmazásba került, az a kérdőíveknek a elemzése. Tehát a klasszikus kérdőív feldolgozás és elemzés, annak egy elég standard eszköze lett, illetve az ilyen társadalomtudományi adatsoroknak a leggyakoribb statisztikai eljárásai ugye beépültek, aztán már a kevésbé gyakoriak, aztán már a legkevésbé gyakoriak is, ugye rengeteg minden tartalmaz, és egészen különleges részei is vannak. Hát egy hatalmas programrendszerről van szó, már a 2000-es évek elején egyszer néztem, hogy 6000 oldalas volt a manual.
Úristen!
Amit gyakorlatilag élő ember nem ismer. Igen. Hát arra emlékszem, hogy van benne egy 80 oldalas matrix számításos, tehát le van dokumentálva, vagy valami matrix számítási AL program van benne, ami olyasmit tud csinálni gyorsan. És kérdeztem egyszer elődött, hogy arra például mit tud, mondta, hogy hát ő semmit. Ha kéne, akkor elolvasná. Egyszer használta valamikor a 80-as évek elején, nem tudom, írt rá valami kódot, de ezt már teljesen elfelejtette. Úgyhogy gyakorlatilag ilyenekkel van tele. Meg egyébként az SPSS az alapvetően az ilyen típusú szoftverfejlesztésnek egyfajta ilyen mintapéldánya, vagy ilyen állatorvosi lova számomra, mert nagyon jól mutatja az ilyen szoftverfejlesztési ciklusokat, tehát azért az több mint egy 50 éve fejlesztett eszköz, és hogy ebben, tehát hogy amikor újra és újra a legújabb verziót hozott ki, akkor ugye mindig a korábbi verziókkal, korábbi kódokkal kompatibilissé kell tenned. Ugye itt ennek az elejétől kezdve volt egy kódnyelv a része, ugye mondtam, hogy a legelején ugye nagy gépes volt, és emiatt aztán lyukkártyákat használtak sokáig, de aztán később már ugye volt a szöveges, tehát hogy gyakorlatilag ilyen szintaxot lehetett írni, azt a mai napig rész a rendszernek, hogy egy szintaxot, tehát magyarul egy programkódot írsz, azt, amiatt aztán lefuttat. Hát ugye ez már, ahogy mondjuk, aki Pythonba programoz, pont olyan Python kódot ír. Nagyon sok elemében egyébként ezek hasonlóak azokhoz a szintaxokhoz, mint amik az SPSS-be íródnak. Illetve talán itt jegyzem meg, hogy létezik egy nagyon hasonló programrendszer. A logikájában, számos elemében nagyon paralel az ugye a SAS-nak a rendszere, amivel szintén alapvetően ilyen kódokat írnak, és akkor azok futnak le. És a történetünk idején, vagy kezdetének idején azért ezek a programrendszerek dominálták az adatelemzési szakmát. Tehát aki fejlett, tehát gépi tanulásra, gépi algoritmusokra épülő ilyen típusú elemzéseket, ilyen típusú modellezéseket csinált, az jellemzően a két rendszernek valamelyikét használta, vagy esetleg saját maga írt valami obskurus kódot. Ez nem jelenti azt, hogy nem létezett több száz egészen exotikus egyéb más szoftver ezek mellett, de ez volt a két legnagyobb.
Értem, és akkor ezt bevezettétek, és aztán értékesítettétek.
Igen, és akkor hát csak olyan kicsit öreg papáson mesélek tényleg, időnként elejtek egy-egy történetszálat. Tehát azt mondtam, ugye, hogy az SPSS az valóban a 60-as évek végétől létező és fejlesztett programcsomag, ám de ami miatt közelebb kerültünk ehhez a történethez, leszámítva az, hogy nekem volt egy kis múltam ugye a Szociológiai Intézetben az SPSS stúdiumjaim révén, ami azért eléggé egy rövid zárójeles szakasz volt, az az adatbányászat nevű terület, és eznek a forradalmi új eszköze, ami 93-ban jelent ugye meg, az a Clementine nevű eszköz, amiről mi is a nevünket egyfajta ilyen omázsként rekviráltuk. Ez a, már most már ugye mai napig létezik az eszköz, csak már nagyon régóta nem így hívják. mert most már a neve az IBM SPSS Modeller, tehát alapvetően a Modeller név, ami nem egy túl...
Igen, a Clementine egy...
Alaposan leíró.
Cukibb.
Igen, a Clementine az sokkal cukibb volt, tehát ez 93-ban jelent meg, és egy forradalmat csinált, mert ez volt az első ilyen vizuális kódolást lehetővé tevő programnyelv.
A vizuális kódolás alatt azt értsem, hogy ilyen dobozokat húzgálok be egy 2D-s térbe, és összekötögetem őket.
Összekötögetem őket, és ezzel létrehozok mondjuk egy adatáramlási streamet,
értem,
folyamot, amit utána le tudok futtatni.
Aha.
Egyébként akár tudok ebből kódot is generálni, de az csak a kódereknek.
Értem.
Érdekes, alapvetően a jellemző felhasználóknak ez nem annyira érdekes, mert hogy a rendszer az elsődlegesen és alapvetően erre a grafikus felületre épül, és a grafikus felületből generálódik le adott esetben a kód is, tehát kicsit fordított a helyzet. Minden olyan rendszer, ahol ez fordítva van, tehát hogy a kód fölé igyekeztek építeni valami grafikus felületet, az valamilyen fejlődési szintén mindig megbicsaklott, és törvényszerűen bicsaklik meg, mert lesznek olyan apró kis funkciók, rések, képességek a rendszerben, amit már nem fognak a grafikus felületre lefejleszteni. Uh-huh. Tehát az összes, tehát kizárólag azok a grafikus felületek tudnak nagyon-nagyon jól működni, és ilyen általánosak lenni, amik a grafikus felület felől indul, és onnan fejtődik visszafelé a kód. És a Clementine az ilyen volt, és 90-es években, hát egy nagyon-nagyon szűk körben, mert akkor ugye nagyon-nagyon kevesen foglalkoztak még ez a területtel, de állati hype volt és népszerű eszköz lett. És a 98 végén akkor kerültem én ugye ebbe bele, és akkor már Magyarországon is használták egy-két cégnél, és azonnal a rabja lettem, meg nem csak én, hanem mindenki, aki, tehát szerintem aki annak idején használta, egyébként a tegnapi partunkon több olyan kolléga is volt, aki együtt indultunk, és együtt használtuk, az azóta is nagyon kedveli, és nekünk ez volt, ja, mert hogy ezt viszont 2000-ben kereken megvette az SPSS, mert hogy ezt a Clementine-t, ezt egy kis angol cég, az ISL nevű cég fejlesztette, és itt ebben az esetben a kis hal megette a még kisebb halat. Így jött létre az SPSS, aminek most már lett egy ilyen ütőképes, ilyen akkor nagyon modern és fancy adatbányászati eszköze is, az SPSS Clementine, ami aztán a közvetlenül az IBM akvizíció előtt, és szerintem éppen emiatt átbrendelődött erre a Modeller névre, ami ugye 2009-ben történt. De akkor mi már javában csináltuk.
Mind ezt is forgalmaztáltak, meg ezt is vezettél. Tehát igazán ez volt a két vezető termék?
Nekünk ez ebben volt az üzlet inkább. Tehát az SPSS-ben is volt, de az SPSS az történelmi okok miatt Magyarországon, mint üzlet, az jóval kevésbé.
Mert ezt inkább az akadémiai szféra használta, gondolom.
Igen, de nem erre gondoltam, hanem arra, hogy azt tradicionálisan lopták.
Ja, értem.
Tehát... Tehát most tovább nem megyek ennek a fejtegetésébe, de itt a magyarországi licenszeknek a száma az mondjuk eltörpült.
A felhasználók
akár más kelet-európai országok eladott licenszeihez, illetve felhasználóihoz képest is.
Igen, értem.
Mire mi ebbe belekerültünk addigra, az mert ez egy ilyen fait accompli kész helyzet volt, és nem is nagyon átmódunkban, meg lehetőségünkben, meg képességünkben se ezen változtatni, tehát ez egy adott helyzet volt, hogy az SPSS-t azt addigra fűfa virág, komplett szakmák, iparágak lopták és használták. A Clementine-nál azért más volt a helyzet, ott drágább szoftverről is van szó, meg az speciálisabb az ügyfélkör, ott azért ez nem következett be sosem.
Arra lennék kíváncsi, hogy tehát elindult a Clementine egy, mármint a cég, egy alapvetően szoftverforgalmazói attitűddel, annak mindenféle vonatkozásaival. A végül is viszont lett belőle egy olyan cég, aminek legalább ilyen fontos lába a fejlesztés, tehát mondjuk, hogy a szoftvertermékek előállítása, vagy szoftveres megoldások előállítása, és hogy ez a transformáció, vagy ez a bővülés, ez hogyan jött, ez mennyire organikusan jött, miből jött?
Hát ugye mi a szoftver értékesítés mellett, ugye az elejétől kezdve gyakorlatilag tanácsadási meg elemzési feladatokat is végeztünk. Tehát, hogyha valakinek az kellett, hogy oké, hogy itt van ez a szoftver, de hogy egy elemzést kéne ezzel csinálni, de ő meg ahhoz nem ért, akkor nyilván arra is álltunk rendelkezésére, vagy nem mi, hanem egy másik tanácsadó cég, aki mondjuk velünk kooperálval támogatta. Ez a mai napig sokszor így van. És hát ezek között a problémák között voltak olyanok, amik egy kicsit bonyolultabbak, komplexebbek, és mondjuk igényli azt, hogy valaki erre egy speciális megoldást fejleszten. Ugye mára, hát egyrészt, ha alapeszközökről van szó, akkor mindenki mondjuk alapból Pythonnak esik, és mondjuk abba kódol, és meg is van rá lehetőség, hogy viszonylag gyorsan sikert érjen el, főleg az, hogy könnyen lehet olyan kódokat, kódrészleteket találni valahol, ahol már valami hasonló problémát más leprogramozott. Akkor azért ez nem így volt, tehát több különböző oknál fogva sem, de mondjuk el lehetett kezdeni mondjuk egy kockázat, tehát mondjuk van egy új biztosító, most alakult, de már van neki valamennyi ügyfele, meg adatai, akkor mondjuk akar valamilyen keresztértékesítési pontszámot számítani, vagy ügyfelet szegmentálni, vagy kockázatot értékelni. Ezek klasszikus problémák, amiket ilyenekkel oldottak meg. Vagy mondjuk kérdőíveket csináljuk, azokat kiértékelni, ez továbbra is fontos volt. És akkor kell egyrészt valaki, aki ehhez ír valami, tehát hogy ezt megvalósítja az, ezzel az általános célú elemző eszközzel. Tehát ezek ugye általános célú elemző eszközök, tök mindegy, hogy milyen adatom van, fogom, elemzem és kihozom a modellt valamilyen, akár valamilyen gépi tanulási algoritmus használatával, és utána meg, nehogy Isten, még alkalmazni is vagy akarom, vagy legalább rendszeresen lefuttatni, és akkor ez lehet egy kódot írni, le lehet futtatni, és akkor jön a következő gondolat, hogy akkor ebből csináljunk valami terméket, vagy valami templétet, akármit, amivel átcsattunk a szomszéd biztosítóhoz, és azokra is megpróbáljuk ráshozni. És így tovább. Uh-huh. Vagy ők keresnek meg, hogy nekik ez milyen jó lenne. Vagy átment egy kolléga, és akkor az szeretné, és így tovább. Hát eznek sok fejlődési útja van, tehát ez még nem egy ilyen egyértelmű fejlődés. Ezzel sok mindenki próbálkozott egyébként világszerte, és akkor voltak egészen sikeresek. Ugye itt a tanácsadó cégektől kezdve kis tanácsadó, nagy tanácsadó, mindenki csinált ilyet, és ahogy ez a szakma bővült, úgy ez a piac is egyre nagyobb lett, meg hát ez megfelelő, tehát mondjuk a versengés is egyre nagyobb lett. Illetve ami még lényegesebb folyamat, hogy a cégek ugye egyre több ilyen adatelemzőt kezdtek el alkalmazni, mert az elején nem volt náluk. Tehát ugye a 90-es évek legvégén, akkor a legtöbb magyar cégnél nem volt mondjuk adatbányász, hanem hát akkor még úgy tanácsadóként igénybe vett mondjuk egy-két cégtől, úgyhogy indultak a legelső projektek. Kellett neki szoftver, kellett neki tanácsadó. Aztán egy-két sikeres projekt lezajlott, és akkor ezek a fiatal junior kollégák egy csomó helyen mondjuk kaptak egy ajánlatot, vagy éppen egy ilyen kis szatári céget alapítottak, hát erre különböző történetek vannak, és elkezdődött az a folyamat, amikor a nagyvállalatok belső elemző csapatokat kezdtek el építeni, ez a mai napig zajlik. Tehát tulajdonképpen a tanácsadóknak azért kezdett átalakulni a szerepet, tehát az a fajta mondjuk tudás alapú és a tanácsadó speciális tudására építő mondjuk üzleti modell azért az pár év után már nem volt annyira érdekes. Az, hogyha te a felének a negyedért tudtál mondjuk napi díjba elmenni, mert te csak egy számlatömbben rohangáltál és egyéb költséged nem volt, az még sokáig működött, de hát minket ez a fajta modell azért olyan nagyon-nagyon nem villanyozott fel, tehát mi továbbra is kerestük az ilyen érték növelt dolgokat, tehát magyarul elkezdtünk mi is összepakolgatni olyan templéteket, olyan dolgokat, amivel kicsit többek tudunk lenni, vagy olyan tudást össze tudunk gyömöszölni, amik esetleg másoknak érdekes lehet, illetve hát 2007-től kezdve rátaláltunk egy olyan speciális területre, ami hát természetesen más is foglalkozott volna szívesen vele, csak hát voltak olyan nyűgjei, amiket meg kellett oldani, és hát nekünk azért viszonylag korán sikerült ez sikeresnek lenni, úgy gondolom. Ez pedig a szöveganalitika volt, tehát a magyar nyelvű szöveganalitika, a magyar nyelvű szövegeknek az értelmezése, feldolgozása és abból valami PC dolognak a kihozatala. Legyen ez bármi, ami most így eszünkbe jut. A legelején egyébként egy webes szentiment meg tartalom elemzéssel kezdtük, mert hogy az volt a legkönnyebben elérhető már akkor is, tehát mondjuk fórumoknak a tartalma, mondjuk még a Facebook, meg az ilyen social média, az még nagyon a gyerekcipőben jár, de mondjuk az Index fórum már akkor is létezett, úgyhogy le lehetett róla kapni mondjuk egy adott témában nagyon sok véleményt, hozzászólást, és lehetett rajtuk már egész ügyes kis elemzéseket csinálni. Mi ezeket akkor megcsináltuk, például csináltunk egy olyan elemzést, ami valamelyik nagy, illetve több nagy HVSV, meg a ProHardware, meg egyéb ilyen oldalaknak a fórum hozzászólásait szedtük össze, és az volt az érdekes, hogy idősorosan össze lehetett szedni, tehát már akkor, 2008-ban gyakorlatilag ilyen 10 éves, de jó pár éves időtávon össze lehetett szedni a fórum hozzászólásokat. És lehetett trendanalízist csinálni, ezt mind magunktól találtuk ki. Értelmetlen lenne a szerénykedés, mert egyébként szóval ez akkor tök jó volt, és hát akkor, tehát évek múlva igazolta ezt nekünk vissza, ugye akár az internetes, tehát ugye a külföldi vagy az angol szász szakirodalom is, hogy igazából jó irányba mentünk mi, hogy ilyen trendelemzésre például megnéztük azt, hogy bizonyos fogalmakat spontán módon mondjuk hogyan említenek, illetve milyen kontextusban említenek a felhasználók. Tehát mondjuk az, hogy ADSL, akinek ez még mond valamit, vagy az, hogy WAP, vagy az, hogy ilyen-olyan szélessávú internet, vagy nem is tudom, akkor mik voltak Edge, meg nem tudom milyen szolgáltatások, akkor ezeket milyen intenzitással, és hogyan és kik emlegették, és tehát idősorosan megnéztük. És már akkor lehetett nagyon érdekes trendeket látni, azt is ugye láttuk, amikor bizonyos, tehát mondjuk az ADS-nél, ott már az életciklusnak inkább a vége fele voltunk, és akkor nagyon szépen lehetett látni, hogy mondjuk ez a 6-8-10 év alatt hogyan futott fel, mondjuk említés számokban, és hogyan csengett utána le. És lehetett hasonlítgatni mással, és tulajdonképpen nem is volt más a mozertani ötletünk, mint az, hogy kezdjük el mondjuk az új fogalmakat vizsgálni, és ne, nem tudom, ilyen-olyan intenciókkal elemzésbe csapó piackutatókat bízunk meg, hogy hát ugyan hozzák már ki azt az eredményt, amit látni szeretnénk, már elnézést a
hallgatók között szép számon előforduló.
Igen, az előíteles megszólásért, de talán ennyi őszintességet így szűk körben így megengedhetünk egymásnak, hanem a nép hangját nézzük meg. Tehát, hogy hogy van a maga nemében, ugye nem befolyásolt módon milyen említéseket tesznek, ezeket azért akkor még főleg elég jól lehetett szűrni. És akkor nézzük meg, hogy most a spontán ismétlés számok, illetve említés számok, illetve az említésekhez kötődő konnotációk, tehát a negatív, pozitív értékelések, szentimentek, azok hogyan néznek ki. És tök jól működött egyébként.
Jól értem akkor, hogy ti leginkább egy saját ötlettől vezérelve és a saját szakállatokra keveredtetek bele a szöveganalitikába?
Hát úgy indult, hogy azt tudtuk, hogy a technológia az jó. Én 2001 körül kezdtem ezzel az egész szöveganalitikával először foglalkozni. Én meg így folyamatosan nyomon követtem, csak én azt láttam, hogy hát az látszik, hogy majd ez mire lesz jó, de még ugye nem voltak még igazából a technológiák se hozzá értelmesen, tehát állati nagy szívás volt bármit csinálni vele. És akkor 2007-ben voltam Amsterdamban egy konferencián, ahol már egyértelműen, tehát ott voltak olyan esettanulmányok, egy gyógyszerkutató cég már fölépített akkor egy nagy medline-os adatbázist, ahol már az abstraktokat feldolgozták, és már elkezdték a kapcsolatokat összehozni a különböző cikkek között. Tehát az a fajta szövegértelmezésre épülő logika, tehát hogy mit lehet ezzel kezdeni, az például már ott egy elég világos esettanulmányban látszott. Láttam egy 6-8 ilyen referenciát, és én úgy jöttem haza onnan, hogy na, meg volt az áttörés. Srácok, kezdjünk el mi is dolgozni ezen.
Aha.
És akkor jött hozzánk egy fiatal gyakornok, aki elkezdett ezen foglalkozni, és akkor hát mindjárt az elején már tök ügyes dolgokat csinált, tehát lényegében ezt a szentiment elemzést is ő csinálta, és akkor így elkezdtük ezeket így fölépítgetni. És akkor például én nyilván akkor is mondjuk az üzleti részért voltam inkább felelős, akkor elég gyorsan felmértük, hogy tök jó ez a webes szentiment elemzés, és innen kérünk elnézést majd az összes ezen a területen karistoló kollégától meg cégtől, csak azt érzékeljük, hogy hát amint itt ez egy picit népszerűbb lesz, meg picit jobban menni fog, abban a pillanatban nagyon sokan lesznek a piacon, és pillanatok alatt mindenki mindent tudni fog, ugyanis itt technológia kérdája nem volt az, hogy mókusokkal csináltasd meg, de akkor nem voltak még akkora mennyiségek az adatban, hogy ne lehessen azzal versenyezni, hogy te most beültetsz, nem tudom, 10 000 hozzászólás kiértékelésére beültetsz mókusokat, és a mókusok megcsinálják a kiértékelést, vagy akár csak egy mintát veszel belőle, és akkor most kimondja meg, hogy az most nem az történt. Tehát most innentől kezdve nem bonyolítanám, az a lényeg az, hogy azzal, hogy te csináltál egy gépi modulokra alapuló módszertant, az még úgy nem ment át. Meg az, hogy te most elkezdesz tényleg gépi algoritmusokat, vagy valamilyen, legalább olyan szegmentáló algoritmusokat használni, egy kicsit speciálisabban az egészet, ami mondjuk úgy első pillanatra nem nyilvánvaló, és nem, tényleg nem csak kézzel bogarászod az adatot. És lehetett látni, hogy egyrészt az ügyfél nem érti, másrészt, amint megjelennek a versenytársak, pillanatok alatt lesz iszonyatosan leverve az ár, amit ezzel el lehet érni, tehát nem lehet magyarul kifizettetni értelmesen, mert hogy egymással fognak a eszkimók a nem létező fóka bizniszen összeveszni, és egyébként ez aztán be is következett. Tehát ez évet most hirtelen nem tudok, meg céget azt meg pláne nem mondok, de mindenki tudja, akire gondolok, meg aki ismeri ezt a területet, hogy jelentek meg. Volt például egy startup, amelyik így, nem tudom, 2-300 millió forintot így nagyon gyorsan elégetett, ami akkor azért még sok pénz volt. Nem is a magyar piacra akartak ők betörni, hanem a németre, talán lengyelre, és aztán 2 évig futott a biznisz, aztán utána becsukták. Beszélgettünk velük is többször, hogy mondjuk esetleg a technológiáinkat tudnák-e használni, mert ők is szerintem főleg mókus bizniszre építettek, és aztán akkor becsukták dolgot, a meglévő üzletet átvett egy másik cég, őket is csókoltatjuk innen, mert egyébként ők jól működnek a mai napig, és ők az egyetlenek, akik szerintem kellően szívósak és agilisek és ügyesek voltak aztán, és hittek ebbe a dologba, és a mai napig ezt csinálják, de nekünk ez nem volt vonzó.
Tehát, ha jól értem, akkor tehát nektek nem volt vonzó ez a webes dolog, és akkor ezért aztán átléptetek.
Kevés időt töltöttünk ezzel akkor, tehát ilyen, mit tudom én, ez egy pár hónap volt, vagy egy év maximum. Volt ügyfelünk is, csináltunk neki elemzést, de egyszerűen annyira nem működött, vagy annyira korai fázisában volt. Azt hiszem, ez az egyik bajunk, hogy mi mindig nagyon-nagyon korai fázisában, akkor, tehát intellektuális akkor izgat bennünket, amikor még ilyen, más még nem csinálta meg. És akkor léptünk is tovább, és akkor mentünk arra, hogy hát de hát ott van az ügyfélszolgálati hang. És mi lenne, hogyha, ugye, mert hogy milyen strukturálatlan szöveges adat van még egy cégnél, tattarattarattatta, jogi szövegek, szerződések, egyebek, később aztán az is terítékre került, de akkor még voltak így objektív gátjai, például egy csomó helyen egyszerűen nem is voltak még így adatbázisban, mert hogy nem voltak meg elektronikusan, fényképezett PDF-ekben, vagy nem tudom, szkennelt. Na és akkor jött a hang, mert ugye a hangot már akkor is rögzítették, hogy az ügyfőszolgálatokban, és hogyha lenne olyan technológiánk, amivel le tudnánk írni, akkor azért ott el lehetne kezdeni, és arra megint föl lehet építeni egy olyan ekoszisztémát, vagy nem is tudom, ami már nem olyan triviális, tehát hogy nem tud jönni 2 ügyes gyerek a egyetemről, a friss diplomával, hogy ő majd a felének a negyedért megcsinálja. Tehát azért az fontos, ebbe az egész üzletbe egyébként ez állati fontos, hogy tudsz-e egy ilyen komplex, amit összetenni, amit így, hogyha jön egy copycat, akkor 2 hét alatt, amit lemásol, amit 2 hét alatt el lehet lopni. A kollégáknak is sokat mondtam én ezt, hogy mondjuk amikor egy prezentációról szól, hogy most mit mutassunk meg mit nem. Hát az egy ilyen alapelv, hogy gyerekek, amit egy prezentációról így le lehet nézni, arra azért egy okos ember rá tud jönni, tehát ez, ne legyünk már annyira önhittek, hogy ez más, bárki rájön, akkor az lekoppantja, és akkor utána ő fogja vinni nyilván adott esetben jóval olcsóbban, mint mi.
És akkor innen, ha jól gondolom, nagyjából egyenes út vezetett hangához és elvirához.
Hát egyenes, amennyiben
a gírbegurba út, de trendvonalat illeszthetünk.
Látom, ahogy Philadelphiában, vagy hol van a Rocky, azt forgatták, és a Rocky fut fel a lépcsőn, tehát körülbelül annyira hosszú az út, ahogy Rocky felfut a lépcsőn. Na hát ilyen volt ez, igen. Uh-huh. Tehát ott kisebb lépcsőfokok, de folyamatosan egyre komplexebb dolgokat csináltunk. És ebben megvan az a perspektíva, hogy hogyan lehet azért egy csomó tudást úgy felhalmozni, meg beépíteni, meg összerakni, amivel azért hosszú távon azt gondolom, hogy mondjuk megvan egy versenyelőnyünk. Úgyhogy ha most kezd el valaki ezzel foglalkozni, akkor az egy csomó időt megsporol magának, mert bizonyos dolgokat már nem kell megcsinálni, de az tisztán látszik, hogy most a legújabb ilyen transformer alapú modelleknél is hol lesz majd jelentősége azoknak a speciális tudásnak, meg azoknak a speciális nyelvi erőforrásoknak, amiket mondjuk mi már így összekalapáltunk az elmúlt években.
Azt mondtad az előbb, hogy egyik bajotok is volt, hogy mindig a nagyon korai fázisban érdekeltek az intellektuális kihívások a korai fázisban jelentettek.
Igen, mert hogy amikor már megcsináltad, meg ez, akkor már uncsi ugye egy idő után.
És most van valami, ami ugyanígy éppen egy nagyon korai fázisban izgat titeket?
Most igazából nyilván, ha van, akkor azt nem mondom el, mert hogy az még tényleg annyira.
Igen,
tehát
jó,
én azért azt gondolom, hogy igen, tehát azért még van ilyen. Van
ilyen. Ez szerintem egy méltó zárszó. A Clementine-nak most is van olyan, amivel titokban dolgozik.
Közben aztán rengeteg minden másról is foglalkozunk, tehát egyrészt a szöveganalitikának is ugye egy csomó egyéb alkalmazása lett, amivel nagy méretű, meg nagy mennyiségű szöveget dolgozunk fel, és akkor ott ilyen mindenféle automaták itt a bejelentő rendszerek jönnek, komplex, sok dokumentumot tartalmazó bejelentések, kiértékeljük, szkóroljuk őket, e-mail továbbító rendszer, szóval a legkülönbözőbb rendszerek. Azt most nem meséltem, mert ez egy külön sztori, amikor még a chatbot hype volt, ugye még talán valaki emlékszik az arra 2-3 évre, amikor ez volt így nagyon népszerű. Egy kicsit ugyanaz játszódott le, mert kicsit hosszasabban nem meséltem, mert itt a Web Sentimental pont ugyanúgy csengett le pillanatok alatt. Attól még egyébként a mai napig értelmes magyar chatbot ugye nincs. Ott például túl gyorsan következett be ahhoz a dolog, hogy mondjuk mi egy olyan megbízást kapjunk, ahol mondjuk egy olyan chatbotot csináltunk volna, amire lehetne mondjuk mutogatni, hogy na basszus, így kellett volna megcsinálni. És az Elviránál ott sikerült, ott talán már még valószínűleg ezt is ott majd tesztelnünk kéne egyszer, mert azt gondolom, hogy megint az van, hogy egy laikus nem fogja értékelni első pillantásra, hogy milyen finomságok vagy milyen különbségek vannak ott mondjuk az Elvirában, amit mondjuk egy másik rendszer az nem tud, mert nem úgy csinálták meg, és soha nem is fogják olyanra csinálni.
A lényeg akkor tehát az, hogy van még most is valami a tarsolyatokban, ha jól értem.
Hát ezt
de ezt nem árulod csinálni. El nekünk.
Nem.
Ne értem.
Nem, ezt úgy érdemes csinálni, hogy egyrészt nyilván vannak zsákutcák, sok mindennel próbálkozunk, és akkor ebbe egy csomó olyan, ami zsákutca, és akkor ha viszonylag hamar belátjuk, akkor viszonylag kevés időt cseszünk el rá, és akkor tudjuk azt, hogy azzal nem érdemes foglalkozni. Ha meg valamit sikerül megcsinálni, meg ugye ez a kritérium, amikor először sikerül egy ügyfelet meggyőznöd a saját őrületedről, hogy ezt neki a bizniszébe érdemes megcsinálnia.
Jó, hát akkor így a 19. születésnapon kívánok ehhez sok ügyfelet, sok meggyőzhető
ügyfelet.
Még csak
a 18. csak a...
Akkor minden esetre már alkoholt ihat a cég. Remélem ez tegnap este többé-kevésbé megtörtént az ünnepi
forgatásban.
Ne csak
nagyon kis mértékben, mert már egyre szolidabbak vagyunk.
Egészségetekre?
És a fiatalok a nagyon szolidak. Tehát
ez de fura. Egészségetekre, köszi, hogy elmondtad. Hallgatóknak pedig köszönjük, hogy meghallgatták.